Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
És ezúttal Salói István köszöntjük nagy szeretettel az Alaegerszeg ügyvezetőjét, illetve a Digisport szakértőjét. Harry Kane lesz a téma, ami szerintem most egy hálás és egyben hálátlan téma is. Hogyha Harry Kane-ről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 27 évesen talán kijelenthető, hogy a csúcson van. Tudom, Salec, hogy nálad az egy középcsatárt az minősít, hogy mennyi gólt szerez, viszont Harry Kane pályafutásában mintha egy új dimenzió nyílt volna meg ebben a szezonban. 42 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 29 gólt és 16 gólpasszt osztott ki. Ez utóbbi az, ami eddig azért nem volt annyira jellemző a pályafutására.
Igen, sziasztok! Egyetértek, hogy Harry Kane-nek megváltozott a játéka. Abszolút. Itt nagy kérdés, hogy Son párossal együtt változott az ő játéka, vagy ő magában változott a játéka. Tehát ha nem Son lenne mellette, nem ez lenne a taktikai elképzelés, hogy húzza ki az ember center pozícióba, érkezzen be mögé, akkor kérdéses, hogy ugyanilyen hatékony lenne. De szerintem ő tipikus karakterfejlődésen ment át, és a sima egyszerű centerből, sokkal inkább abban az irányba megy, mondjuk, amit Benzemától látunk, aki már kimozog, összjátékba is részt vesz, úgyhogy ebben nagyot lépett előre.
Ez a sokoldalúság, ez egyértelműen hasznára vált, vagy szerinted egy kicsit levett a gólszerző képességéből?
Hát a számok alapján nem vett annyit le belőle, de nyilvánvalóan egy csatárnál az a legnehezebb mindig, hogyha elkezdesz visszalépegetni ezekből a pozíciókból, akkor a megfelelő arányt kell megtalálni, hogy azért vissza is lépegetek, de azért föl is érjek a kapu elé. Ugye Icardinak egyszer volt egy olyan meccse, ahol 8-szor ért labdához, és 3 gólt lőtt. Tehát, hogy van ez a típusú csatár. Ehhez viszont kell az edző, aki hisz abban, hogyha nem is ér labdához, akkor is hasznos a csapatnak. Viszont van olyan edző, aki kimondottan ki van azokra a csatárnak, a centerekről beszélünk, akik kimozognak azokba a pozíciókból, ezáltal gyakorlatilag nincs fönt egy megjátszható ember. Most ugye a Tottenhamnél helycserés támadásokkal oldják meg ezeket, tehát a Kane kijön, bemegy helyette Son, vagy a képen mellette játszik, tehát kell az összhang. De én úgy érzem, most ő nagyon jól érzi ezt a szerepet.
Vajon jól érzi-e magát egy olyan ember az asszisztokkal együtt, aki gólrekordokat szeretne dönteni?
Meg címeket nyerni. Mindig nagy kérdés ez, viszont nem tudja még milyen máshol. Tehát ő csak a Tottenhamben játszott, ahol őt szeretik, ahol minden szöget ismer, ahol maximális bizalomban van, nem számít, hogy mennyit sérült, vagy éppen formaingadozása van. Egy klubváltás mindig kockázattal jár. Láthatunk olyan játékosokat, mint Torres korában, nagy pénzzel elment egy másik csapatba, és megközelíteni sem tudta a teljesítményét, de most itt van Hazard szerintem a Real Madridba, akire én ingem gatyám rátettem volna, hogy tökéletesen illik a Real Madridba, és mégsem.
Igen, viszont itt ugye arról beszélhetünk, hogy 2018-ban, amikor aláírt azt a 6 éves szerződést Kane, ami jelen pillanatban is érvényben, ma nagyon másképp néztek ki a dolgok. Új stadion a Tottenhamnél egy abszolút felfelévelő periódusban volt a klub, akkor talán meg lehetett érteni, hogy nem akart ő sehova elmenni. Úgy tűnt, hogy egy top csapatnál van, és egy top csapatnál lesz a következő években. Viszont azokban az években jelentette ki, hogy ha egy célja van, akkor az, hogy ő legyen a Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosa, most úgy tűnik, hogy ott nem is játszhat.
Igen, az egyéni célok ilyenkor mindig nehezek, és ezen összeegyezhethető, és az ember csak utólag tudja meg egy klubváltásnál, hogy ott lépett vagy nem. Ráadásul az ő esetében azért az is számít, hogy mennyi az annyi, tehát mennyi a vételár, aki hajlandó ezt kifizetni. És ugye a Tottenhamből, ha őt kivesszük, akkor a Tottenham abszolút nem lett versenyképes. Úgyhogy elég komoly döntések ezek, és hát kérdés, hogy egy 28. éveben lévő játékosért kiad ennyi pénzt ki, úgyhogy nagyon nagy kérdőjel ez az egész, de nyilván az egyéni célok fontosak, mert ez hajtja főleg a támadót, és valóban a Tottenham körül nagyon megváltozott a világ. Sok erős csapat lett Angliában, most már azért beszéltünk top 4-ről, aztán top 6-ról, most már top 8-ról, lassan top 20 lesz. Tehát, hogy egy erős kezdőt most már minden csapat képes összeállítani, és képes meglepetéseket okozni, lásd West Ham idén. Úgyhogy mindig van egy ilyen csapat, egyre nehezebb oda kerülni a Tottenhamnek.
Így van, hát hogyha most itt azt nézzük, hogy a Tottenham szempontjából mi lenne a megfelelő lépés, akkor szerinted Levy-nek most érdemes tárgyalgatni arról, hogy eladjaként? Mert ugye egyrészt beszélünk arról, hogy oké, csúcson van, de talán piaci értéket tekintve is most adható el legjobban.
Hát ugye a Tottenham azért az elmúlt években híres arról, hogy jó üzleteket köt, és ügyesen lépked a piacon, úgyhogy el tudom képzelni, hogy akár egy cserekereskedelemmel összekötve egy kicsit elindul a Tottenham egy új irányba, és újra tervezik a csapatot Kane nélkül, de a másik oldalról rizikós is. Itt nagyon fontos azért a nyugati kluboknál a játékosnak a közérzete. Tehát ha a játékos tényleg menni akar, akkor nagyon ritkán akadályozzák meg, mert az nem jó senkinek. Nem jó az öltözőbe, nem jó a kapcsolat a vezetőkkel. Tehát ha Kane valóban eldönti, hogy el akar menni, akkor, és jön vevő, akkor el fogják engedni. De hát itt még azért nagy kérdés, hogy ki lesz az edző.
De Levy híresen keménykezű tulajdonos hírében áll, és azért ez a 6 éves szerződés is talán őt dicséri. Akármennyire klubhűséget fogadott Harry Kane, azért talán valahol az agyának az egyik hátsó szegletében ott lehetett volna, hogy ez a projekt ez nem tud kifutni úgy, ahogyan ő szerette, és azért itt szerintem nem mindegy egyáltalán az, hogy ki az ügynöke, mert neki ugye a bátyja, Charlie Kane, hogyha nem tudom, Raiola ült volna ott, vagy Barnett ült volna ott 2018-ban annál a tárgyalóasztalnál, akkor biztos, hogy egy ilyen 6 éves szerződést megkötött volna Levy-vel és a Tottenhammel. Nem ismerünk minden részletet, de elvileg nincsen benne semmiféle kivásárlási záradék, semmi egyéb ilyesmi, gyakorlatilag 6 évig biztosan a klubhoz kötötte magát.
Egyetértek veled, hogy klassz dolog ez a bizalmi dolog, hogy családon belül, meg lelkes amatőr az ügynököt, de azért ez egy nagyon komoly szakma, és nagyon komoly víziót igényel, előre kell látni a folyamatokat, és mindig ők is fejlődnek, ugye az ügynökök egyre több olyan tényező jön be, amit be kell építeni egy-egy szerződésbe. Hosszú távon gondolkodnak, plusz azért Raiola szintű ügynökök olyan kapcsolatban vannak a Real Madrid elnökével, a Barcelona elnökével, hogy abszolút bejáratosak bárhova. Első kézből kapják az információkat, és adják, persze így tudják mozgatni a szálakat. Szerintem ugye az ügynökök szerepe egy nagyon kérdőjeles, és a közvéleményben inkább negatív, de én a másik oldalról azt mondom, hogy itt a játékosok érdekét is nézni kell, és a játékosnak is ebbe a 12 évből ki kell sajtolni a legjobbat, mind szakmailag, mind anyagilag, és ez profi szakemberek kellenek, akik ezeket a lépéseket segíteni tudják. Én teljesen egyetértek veled, hogyha Raiola az ügynöke akkor másképp alakul. Most meg el tudom azt képzelni, hogy Raiola egyszerűen belép a képbe, és ő az összekötő, mert ugye kétféle ügynök van, az egyik ügynök, aki egy-egy játékost képvisel, a másik ügynökök, vannak olyan csúcsügynökök, akik pedig csak belépnek egy-egy üzletbe, levegve a sápot, és akiknek nincs a jó ügynöke, azokat megkeresik, hogy figyelj, én el tudom vinni a kliensedet a Real Madridba, csinálunk a közös üzletet. Tehát ez az úgynevezett intermediét üzletág az ügynököknél, és ezeknél a szuper ügynököknél ez abszolút működik. Tehát neki nem kell a napi ügyekkel foglalkozni a játékosnál, de amikor jön a nagy lépés, akkor bele tudnak lépni az üzletbe, de nyilván ő csak az érdekel, hogy az üzlet megköttessen, ő levegye a sápot. Őt nem fog érdekelni, hogy 4 év múlva, hogy tud elszabadulni Kane ebből az esetbe, de itt szerintem Kane hibázott ebből a szempontból, hogyha ő egyszerre akar menni, hogy nem profi szakember elkötött ezt a 6 éves szerződését.
Hát és akkor még azt is hozzá kell tenni ehhez kiegészítésképpen, hogy Kane ráadásul még itt a többi nagy sztárhoz képest olyan nagyon magas fizetés sem kap a Tottenhamnél, most itt tényleg a top-top szintet mondom, és így kötelezte el magát erre a 6 évre. És akkor nézzük a legérdekesebb, szerintem legérdekesebb aspektusát ennek az egésznek. Azért eléggé fel fog bojdulni ez a futballpiac itt a nyáron, hogyha te klubvezetőként gondolkodsz, és mondjuk tegyük fel, hogy nagyjából korlátlan lehetőségeid vannak, akkor csak 3 nevet említek, akkor Harry Kane, Lukaku és Haaland közül kit választasz? Ugye hozzáteszem csak azért, hogy kicsit árnyaljam a képet. Lukaku valószínűleg olcsóban megszerezhető lesz, hogyha valóban a piacra kerül, hiszen az Inter nem tudja finanszírozni jelenleg a kínai kormányzati szabályok szerint az anyacége. Haaland sokkal fiatalabb, és hát akkor ott van Kane, aki egy kiforrott kész játékos, viszont valószínűleg brutálisan drága ezzel a 2024-ig tartó szerződésével.
Az sem mindegy, milyen klubnak az élén ülök, gondolkodhatok, vagy ahol azonnal eredményt kell produkálni, mondjuk egy Real Madridot, vagy egy Barcelonát, ahol nem tudja azt mondani a közönségnek az elnök, hogy na majd 5 év múlva, mert addig leváltják, vagy mondjuk egy Lipcse élén ülök, ahol azt mondom, hogy 3 éven belül bajnok akarok lenni Németországba. Nyilván mind a két esetben másképp kell lépegetni. Most nagyon úgy tűnik, hogyha ugyanaz a pénzért kapod meg, akkor Haaland a legjobb vétel, mert erős, mint Lukaku, viszont nagy sebesség van benne, nagy munkabírás, besegít a védekezésbe, és nyilván a kora is segít. Hogyha azonnali eredmény kell, akkor talán Kane felé indulnék el. Lukaku szerintem nagyon speciális eset, akinek kell egy olyan edző, aki ráépíti a taktikát, aki tökéletesen illeszkedik. Őt egy kicsit bizonytalannak érzem abban, hogyha az edző nem támogatja 100%-osan, akkor képes nagyon rosszul is teljesíteni. Ezt még Haalandnál egyelőre nem tudjuk, hogy ő hogy viseli ezt a fajta nyomást, hogyha az edző nem 100%-osan van mellette, vagy nem bíznak úgy mellette. De még kérni se tudjuk, mert ugye egy helyen van. Én a választhatnék, Mbappét választanám.
Azért lepett meg, Tibi, hogy Mbappét nem mondtad, mert neki van ugye 2022-ig szerződése, tehát nála, hogyha valamikor esedékes a klubváltás, akkor az most, ha csak nem köt új szerződést.
Csak ő nem középcsatár, azért nem szóltam fel.
Igen, ez is nagyon érdekes dolog, ugye a Lyon elnöke azt mondta, hogy középcsatát nem fog venni soha, mert az a legdrágább és legfelülértékeltebb befektetés. És ugye Guardiolát látjuk, hogy Aguero sérülésétől vezérelve is elkezdett csatár nélkül, vagy center nélküli játékot produkálni. Tehát ma már nem egyértelműen a centerek rúgják a legtöbb gólt szerintem, nagyon sokan szélről rúgják, hát vehetjük Messit, Ronaldot, egyik sem tipikus center.
Lewandowski föltette a kezét.
Lewandowski?
Igen.
Igen. Hát ő talán az egyetlen ilyen kimondottan tipikus center így a régi időkből, aki úgy tényleg csak azzal foglalkozik, hogy ott van, érkezik és belövi, de mondjuk Lukaku is ilyen. Viszont mondom, ezáltal kicsit statikusabb is lehet a csapatjátéka, tehát azért a futball fejlődése, ez a rengeteg helycserés, sok mozgásos támadásban nem tipikusan a centerek irányába megy el a világ. Hát láthatjuk a Liverpoolnál is, ugye Firmino rúgja a legkevesebb volt a 3 csatár közül.
És akkor végül konkretizáljunk, hogy ha most végignézzünk a piacon, akkor melyik az a klub, amelyik egyet megengedheti magának, másrészt pedig érdemes mondjuk befektetnie, hogyha Kane valóban elérhető?
Hát én a Chelsea-t érzem nagyon komoly problémába ilyen szempontból, ahol nekik nagyon kellene egy olyan csatár, aki befejez. Ugye Tuchelék, Lőv Zsoltivék a védekezést nagyon szépen megszervezték, és nagyon feszes a játék a Chelsea-nek, de valahogy a góllövéssel elől egyelőre gondban vannak. Nekik kellene is csatár, pénzük is van. Ugye Lehele sokat vitatkoztunk ezen, meg Bánki Dodóval annak idején a Digibe még, hogy a City, meg a Chelsea, meg a Paris Saint-Germain, ugye az olajos csapatok nem fognak sehova jutni, mert a tradicionális nagy csapatoké a futball, aztán most a 4 között 3 olajos csapat van, és egy klasszikus, és valahogy ebbe az irányba mutat a világ, hogy azért a pénz igenis számít, és tudnak költeni. A Citynél nem vagyok egyértelműen biztos, hogy ők megtehetnék, de nem vagyok egyértelműen biztos, hogy ők tudnának egy olyan típusú csatárral játszani, mint akár Haaland, akár Lukaku. Ott mondjuk Kent jobban el tudom képzelni. A Real Madrid, ahol megint ugye az elnök beígért mindenkit, nem tudom honnan lesz pénzük, de ott Benzema elég jól teljesít.
A korlátlan bankhitel segít általában.
Ők le akarják cserélni. A Barca meg tipikusan nem ilyen center központú játékot játszik soha, tehát ott egy teljes filozófia váltásra lenne szükség, hogy akármelyik centert oda betegyük, mert Ibrahimovic is besült ott, meg Arrinak sem ment annyira. Úgyhogy, de hogyha eladják Mbappét a Paris Saint-Germain, akkor oda is kellene egy csatár. Úgyhogy szerintem ezek a nagy csapatok, akik körülük forog mindennek, hát ott a Manchester United még róluk se feledkezzünk meg, de én nehezen tudom elképzelni, hogy kén országon belül váltanak klubot.
Hát ugyanakkor persze mindenki azért szurkol, hogy legyen egy olyan csatár, aki esetleg megközelíti, vagy megdönti Shearer rekordját. Szerintem ez azért valahol ként is motiválja. Sajnos nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad ezt a témát, és hát további kellemes időtöltést kívánok neked.
Köszönöm szépen, sziasztok, jó munkát!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.